Egy jó kis molcsat doma után folytatjuk még mindig az oktatás és a gyermekeink felkészítése a jövőre a téma Hanula Erikával. És hát igen, itt a zene alatt is egy csomó minden érdekességről beszéltünk. Például én megvallottam azt, amire most nemrég jöttem rá, mondjuk nem, erre a párom azt mondta, hogy ezt ő ezer éve tudja rólam, hogy én valószínűleg ADHD-s, vagy legalábbis ADD-s vagyok, és hogy hát ez is ugye egy ilyen, szóval ez egy ilyen szitok szóvá vált, miközben egyáltalán nem biztos, hogy ez feltétlen gond, csak máshogy működik annak a gyereknek is az agya, aki ilyen, mert pont erről szól, hogy igen, egy kicsit a monotóniát kevésbé tűri az a gyerek.
Kreatív.
Igen, tehát viszont ezeket a meglévő iskolai rendszerekben viszont elég nehezen lehet őket betagozni. És ugye ez a baj, és ez is meg lehet valahol érteni, hogy ugye nagyon nehéz nyilván egy olyan iskolai rendszert felépíteni, ahol minden egyes gyereket megítélnek a saját érték alapján, mert annyi olyan szintű energiát igényel a tanártól, amit nem tudom, hogy lehet-e elvárni.
Ez olyan érdekes, hogy mindenhol azt olvasom, hogy ha a tanulás jövőjéről van szó, hogy a személyre szabott oktatás a jövő. Uh-huh. És nem tudom, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével ez vajon megoldható-e, vagy nem.
Na hát ez egy nagyon-nagyon izgi téma, amivel uh-huh. itt előre is rohantál, mert igen, mert nem lehet megkerülni ezt most tényleg egy olyan, hogy így a Félix film, az én forgatjon, de csak nem a mesterséges intelligencia meg. De hát egyszerűen tényleg az van, hogy ezt látjuk, mindenki látja, hogy ez egy olyan dolog, ami teljesen a feje tetejére állíthat majd mindent. És ezért is nagyon nehéz szerintem az egész oktatás kérdése, hogy annyira gyorsan változik a világ, és hát pont itt van ez a mesterséges intelligencia, aminek teljesen beláthatatlan következményei lehetnek a jövőnkre nézve, olyan szinten lehet itt 10 év múlva tök más az egész világ, akkor mégis hogy álljál neki a gyerekeket megtanítani valamire, ennek lehet, hogy semmi haszna nem lesz 10 év múlva.
És pont ezért mondom, hogy szerintem az a fontos, hogy azokat az eszközöket, azt az eszközkészletet megadjuk nekik, amit akár ebben az oktatási rendszerben, akár később egy totálisan másfajta rendszerben fognak tudni használni és alkalmazni. Márpedig azt gondolom, hogy amikről az elején beszéltünk, a tervezés, az időbeosztás, a nem halogatás, a figyelem, a fókusz, és a többi. Szóval, hogy ez bármilyen rendszerhez kell majd. Ez, hogyha az ember megnézi, akármilyen munkához kell.
Hogyne, én ezeknek jelentős részében komoly hiányosságokat mutatok fel, és szenvedek is miatt. Tehát, hogy ezt megtanulhattam volna annó, akkor valószínűleg sokkal könnyebben ment volna minden. És bocsánat, a saját fiamnál látom, aki egyébként elég hasonló hozzám, de kedves szintén pedagógus, édesanyja, hathatós kezelése, és igen, és sok-sok foglalkozásánért látom, hogy sokkal-sokkal jobban veszi már ezeket az akadályokat, mert megtanulta a saját korlátait.
Igen, átlékném. Mert gyerekként sokkal rugalmasabbak vagyunk, és sokkal könnyebben tanuljuk meg a dolgokat. Bár én azt is mondom, hogy minden korosztályú gyerekkel ezeket meg lehet beszélni. Tehát nyilván úgy, hogy ő megértse, de el tudom neki mondani, hogy miért fontos, és hogyan tudja megcsinálni azt, amit akar. Tehát a 8 évesnek ugyanúgy el tudom magyarázni, ugyanazt el tudom magyarázni, mint a 17 évesnek, nyilván másként. És ez egy nagyon fontos tapasztalás részemről, hogy minél kamaszabb a gyerek, annál inkább nem fogja elfogadni, annál inkább húzza a száját, hogy nehogy már.
Te is szoktak lázadni.
Ó, de még mennyire.
Azt pedig olyan angyal gyerek.
Teljesen normálisan működik. Az a normális kamasz, aki lázad, és szemet forgat, igen, szoktak. De hogy ez nem jelenti azt, hogy nem ment be az info neki. Tényleg. Tehát, hogy ezt annyira tudom biztatóan mondani minden szülőnek, akinek kamasz gyereke van, hogyha nem felülről lefelé beszélve, hanem tényleg segítő szándékkal, nyitott fülekkel, nyitott szívvel, normális hangnemben mondja el a gyerekének, akkor a gyereke meg tudja magában rágni, hogy ezt el akarja fogadni, vagy nem, és lehet, hogy soha a büdös életben nem fogja azt mondani, hogy igazad volt, de használni fogja őket.
Ami kamaszadék biztos nem.
Nyilván, nem is szabad neki. Az a dolog, hogy leváljon, és külön egyéniség legyen majd. Aztán lehet, hogy majd felnőttként azt mondja, hogy abban milyen igazad volt. De ez ne tartson vissza minket, szülőket attól, hogy ezekről beszéljünk velük, meg elmondjuk nekik, hogy miért hülyeség úgy tanulni, hogy csak olvas, újraolvas, fekve az ágyba, sötétbe zenét hallgatva. Tételesen el lehet mondani, hogy figyelj, ha jobbat akarsz, akkor csináld így és így. Tehát ne sötétben, hanem legyen elég fény, ne feküdve, mert akkor tök könnyen el tudsz aludni, vagy legalábbis a figyelmed sokkal könnyebben elmegy, és ne újraolvassál, hanem aktívan húzz elő az agyadból az infót. Ez az egyik legjobb technika.
Ez mit jelent, hogy aktívan?
Ez azt jelenti, hogy ha előttem van a tankönyv, amiből tanulok, akkor egyszer-kétszer elolvasom, meg visszaemlékezek arra, amit a suliba figyeltem, aláhúzom, ez fontos, hogy a suliba figyeljek. és aztán becsukom a könyvet, és mindent elmondok a témáról, amit tudok. Vagy leírok, vagy elmondom a szavakat, de tényleg, szóval megerőltetem az agyamat. Valószínűleg nem fog 100%-ig sikerülni, ez nem gond, nem ez, ez a
cél. Ez végülis a jegyzetelés is, ez nem?
Vagy
nem
igen, csak az nagyon sok időt elvisz. Uh-huh. Elég az, hogy elmondod, de tényleg hangosan mondd el, mert különben úgy elmismásolódik a dolog. Valami olyasmi, hogy nem, az, hogy konkrétan el kell mondani. És amikor már kifacsartad az agyadat, és már semmi nincsen benne, akkor nyisd ki a könyvet, és nézd meg, hogy mi az, amit kihagytál. És aztán csukd be, és megint. És ez addig, amíg minden info nincsen bent. Ezt azért nem szokták szeretni, mert marha fárasztó,
igen,
meg frusztráló. Csak fontos, hogy ne úgy nézzünk a hibákra, vagy arra, hogy nem 100%-ig tudom, még a harmadik körre se, hogy ez baj, ez egy tök normális folyamat. Mert nagyon sok minden befolyásolja, hogy emlékszünk rá, vagy nem. De ha így csinálja az ember, húzamosabb időn keresztül, akkor hosszú távon megmarad neki, és nem az lesz, hogy a dogára tudja, és két hét múlva semmi nincsen.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez segít abban, hogy abszolút, ez hosszabb távon is megmaradjon?
Abszolút, igen. Mert pont azzal, hogy megerőltetem az agyamat, hogy kihúzzam, megy mélyebbre a memóriába a tudás.
Mert nekem az a tapasztalatom saját magammal, hogy akkor marad meg, hogyha van hová kötődnie.
Tehát persze, nyilván sok-sok minden van az, hogy érzelmileg mennyire kötődöm hozzá, hogy tudom-e mihez kötni, hogy mennyire vagyok pihent, mennyire frusztrál vagy stresszel valami. Ez nagyon le tudja blokkolni az embernek a gondolkozását is, de kifejezetten a figyelmét meg a memóriáját nagyon, hogyha én félek valamitől, vagy stresszelek valamin, akkor egyszerűen nem működik.
És kell szerinted egyébként egyáltalán, nyilván kell, mert hogy a tanterv ezt írja elő, de hogyha mondjuk rajtad múlna a lexikális tudást annyira erőltetni, mert hogy elérhető egy gomnyomásra bármilyen információ, és mégis a gyerekek energiájának a nagy százalékát az viszi el, hogy ezt a hát igazából nagyon könnyen kinyerhető lexikális tudást próbálja bemagolni.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos is. Én azt gondolom, hogy kell a lexikális tudás, mert azok az építő elemek, azok a legókockák, amiből tudok én építkezni. Az egy dolog, hogy ott van a neten minden, de hogyha nincs a fejemben, nem tudom összekötni a pontokat. Lehet, hogy ott van minden LEGO elem, meg tudom nézni a neten, de ahhoz, hogy előttem legyenek ezek a kockák, és építsek belőle valamit, ahhoz birtokolnom kell ezeket a kockákat. De az arány az nagyon nem mindegy. Igen, Arany János életrajza fönt van a neten, miért kell tudnom, hogy mikor és hol született, de az, hogy ő mit alkotott és miért fontos, meg hogy van ilyen nevű költőnk, ez egy fontos dolog ahhoz, hogy aztán tudjam használni az agyamon, hogy hozzá tudjak kötni majd másokat. Mert hát ez a gondolkodás, hogy a bennünk lévő információkat így vagy úgy összekötjük, új módon kötjük össze, vagy akármilyen módon, de hogyha nincsenek meg a fejünkben az építőkockák, nincs mit összekötni.
Igen, tehát azért valamilyen alapismereteknek lenni
igen,
kell, csak
igen,
talán túlságosan elviszik.
Na az a kérdés, hogy hol van az alapnak a vége, a teteje.
És mit tehet mondjuk egy tanár, aki ezzel tisztában van, és azt mondja, hogy hát jó, én nem akarom erőltetni a lexikális tudást, és nyilván nyelvtanárként ott azért eléggé fontos, hogy a szavakat is ismerjék a gyerekek, de hogy mondjuk igen, egy magyar tanár esetében, de közben a tanterv mégiscsak azt követeli
igen,
meg.
Igen, ez a legnagyobb dilemma szerintem, mert nekem nyelvtanárként könnyű dolgom van, mert a szavak azok nem lexikális tudás, vagyis ebben az értelemben nem ebbe a kategóriába tartoznak, azok... nem is tudom, minek nevezem, de hogy azok kellenek ahhoz, hogy tudjanak beszélni az emberek, a gyerekek, és ők ezt meg is értik. Egy magyar tanárnak szerintem sokkal nehezebb dolga van, mert hogyha tök jó szándékkal, jó indulattal azt szeretné, hogy gondolkozzanak a gyerekek, hogy ez elolvasnak egy könyvet, egy művet, hogy az miért úgy szól, ahogy miért arról szól, milyen gondolatokat inspirál, ami szerintem egyébként a művészetnek a lényege lenne, azt nem teheti meg, vagy ha megteszi, akkor a gyereknek haza kell menni, és otthon az adatokat a fejébe gyűrni, ami az érettségén lesz. És ez borzasztó. Most mit csináljon ez a tanár? Beáldozza az óráit arra, hogy trenírozza a gyerekeket az érettségére, és tök jó pontjaik lesznek, és mehetnek tovább tanulni, vagy gondolkoztatja a kamaszokat?
Hát igen, ez az. Tehát ezért nagyon...
Na, ezért kéne az egész oktatási rendszert megreformálni, hogy ne a tanár legyen ott középen a satuban.
Igen, igen, hát meg igen, meg a, tényleg hát látom.
Meg a diák.
Meg a diák, de hogy látom, hogy tényleg ez van, hogy, hogy, igen, hogy azt mondja a tanár, hogy hát igen, tehát tök szívesen foglalkoznak egy csomó szerintem is fontosabb dologgal, de le kell adni a tananyagot, mert az a kötelező, és akkor, akkor örül, ha azt egyáltalán bele tudja préselni ebbe az időbe, és pont az ilyen fejlesztések, mint amiről te is beszélsz, hát ezekre már aztán egyáltalán nem jut idő, és persze igen, ezt a szülő is átadhatja, de azért az oktatási rendszerben is lehetne ennek helye, arról nem is beszélve, hogy hát nem minden szülő alkalmas szerintem arra, hogy ezt átadja, tehát te egy szuper pedagógus háttérrel rendelkező szülő vagy, de mondjuk tényleg valahol vidéken egy mély szegény családban élő valaki, aki az életében ilyenről nem hallott, az attól nem várhatjuk el, hogy ezeket a skilleket át tudja
nyilván,
adni.
Nyilván, nyilván. De szeretnék visszakanyarodni ahhoz, ami a műsorodnak is a mottoja, hogy optimisták legyünk, hogy igenis itt is vannak olyan területek, ahol van ráhatásunk. Még egy olyan szülőnek is, akinek nincsen meg ez a tudása, aki nagyon leterhelt, aki ebből a szempontból nagyon hátrányból indul. Mégpedig az, hogy szerintem borzasztó fontos, hogy milyen a tanulás, meg a tudás megítélése otthon. És hogy különítsük el az iskolában való tanulást, a dogára készülést, a mindent, ami ehhez tartozik, meg maga az, hogy tudni, tanulni, fejlődni az jó. Meg olvasni mondjuk az jó. Szerintem mindenki utálja a kötelező olvasmányokat, ez így általában elmondható, azért, mert kötelező. Miközben nyilván sokszor van az, hogy túl korán kapnak a gyerekek olyan könyvet, amire még nem érettek, de hogyha otthon azt hallja a gyerek, hogy ó, egyébként ez nem is olyan rossz könyv, hát igen, elég nehéz a szövege, elég nehéz megérteni, de ha egyszer megérted, akkor az úgy érdekes. Erre a nagyon jó példám a Pál utcai fiúk, hogy amíg meg nem született a musical, addig a Pál utcai fiúk ugyanabban a kategóriában volt, az utált kötelező olvasmányok, száz éve írták, milyen nehéz, és a többi. Amint meglett a Víg Színházban a musical, mindenki imádja, és mindenki érti, és olyan általános dolgokról szól, értékekről, amikhez mindenki tud valahogy kapcsolódni. És nagyon sok, nem minden, nagyon sok kötelező olvasmány szerintem ugyanígy értékekről szól, érdekes felvetésekről szól, csak nagyon nehéz olvasni, mert hogy nagyon nehéz a szövegezése. Meg nem feltétlenül a mi korunknak szól már. De az, hogy otthon azt mondom, hogy szegény, kötelezőt kell olvasnod, vagy az, hogy tudom, hogy nehéz, de egyébként te mit csinálnál abban a helyzetben, hogyha ott lennél a nem tudom melyik ilyen kötelező olvasmányos sztoriban.
Folytassuk innen egy kis zene után, meg hírek után, és akkor még egy csomó kérdése merül föl. Például egyébként az is, hogy egyetlen ezek a fajta információ átadási metódusok, mint a könyv, meg írott szó, ellentétben mondjuk a mozgóképpel, a filmmel, a musical-el, stb. Milyen módon tudják majd megfogni a gyerekeket, de erről tényleg beszéljünk akkor majd a zene után. Okay.